No. Szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket és a távolból megfigyelőket is. Ellentétben a korábban elhangzott előadással én azt szeretném bizonyítani, hogy az EduID mennyire egyszerűen és könnyen használható, és mindenkinek érdemes használni. Mi is az EduID, aki esetleg nem tudná, az egy olyan webes azonosítási rendszer, ahol az egyes intézményeknek a szuverén identity managementjére építve lehet felhasználókat azonosítani, akár intézményen belül, akár intézmények között. Miért jó ez az egész? Azért, mert tök biztonságos, több faktor miatt is biztonságos. Egyrészt eleve ez az egész szabványrendszer, amire épül a SAML, kettő az biztonságosnak lett tervezve. Másrészt sok felmérés bizonyítja azt, hogy az informatikai biztonságban a leggyengébb pont a felhasználó maga, és minél egyszerűbbé és kevésbé elronthatóvá tesszük a felhasználó dolgát, annál biztonságosabbak lesznek a rendszereink. Kényelmes a felhasználók számára, mivel single sign-on biztosít, kezelhető, áttekinthető, menedzselhető az egész. Kik vannak benne? Itt ez egy kicsit ilyen helyzetjelentés funkciót szeretnék az előadásnak adni. Hát most már 25 tagja van az EduID szövetségnek. Különösen köszöntöm a körünkben az Állatorvostudományi Egyetemet, illetve az Agrártudományi Kutatóközpontját a Magyar Tudományos Akadémiának, akik 2016-ban kapcsolódtak az EduID-hoz, és nagyon drukkolok annak, hogy ne kelljen a CEUXIT folyamatát eljátszani, mert még sosem próbáltunk, hogy milyen az, amikor egy intézmény kilép a föderációból. Szóval azt hiszem mindenkinek van ennél jobb dolga is. Összességében egyébként nehéz megsatszolni, hogy hány felhasználó számára elérhető az EduID, de ha ezt megkérdezik tőlem, akkor én azért mindenképpen 300 ezer fölötti számot mondanék. Ez elsősorban az intézmények önbevallásán alapul, de azért vannak bőven olyan intézmények, akik több tízezes hallgatói létszám számára teszik elérhetővé az azonosítást. Sok szolgáltatás is van az EduID-ban. Ezeknek jelentős része egyébként az elektronikus információszolgáltatásnak is része. Tehát azt gondolom, hogy egyre inkább azért szépen lassan tért hódít az, hogy hát mégse IP alapon korlátozzuk már a felhasználókat, hogy hozzáférhessenek tudományos adatokhoz, ha már egyszer egyébként milliárdokat fizetünk érte, hanem érhesse el az a professzor a külföldi útja során is, vagy az otthonából is. Azt gondolom, hogy ez egy jogos igény, és a kiadók ezt általában támogatják, és szépen lassan haladunk erre felé is. Egy nagyon örvendetes statisztikát láttam egy pár hónappal ezelőtt. Az akadémiai kiadó részéről osztották meg velem, hogy az ő MERS szolgáltatásuk esetén a felhasználás, tehát ott vegyesen lehet használni IP alapon és EduID-s azonosítással is, és ott már tavaly ősszel meghaladta az EduID-s EduID-s felhasználók száma, EduID-s látogatók száma, mert tavaly ősszel meghaladta az IP-vel azonosított felhasználók számát. És hát csodálkoztak rajta, hogy nagyon sok esetben olyan IP-ről jöttek azonosított felhasználók, akik amúgy jogosultak lettek volna használni a szolgáltatást, de beléptek és használták azokat a plusz funkciókat, amiket az EduID ad. Szám szerint egyébként a legtöbb szolgáltatás az belső szolgáltatás, tehát a résztvevő intézmények egy csomó belső folyamatukat, csomó belső oldalukat illesztették az EduID-hoz. nagyon sok NIF fejlesztést véd az EduID. Ide itt kiemelném külön az MTA cloud szolgáltatását, amit szintén EduID-val lehet használni, a Magyar Tudományos Művek tárát, és hát a teljes szolgáltatási kört azt nem lehet felsorolni. Hogyan lehet valaki tag? Ezt sokszor szokták kérdezni, ezért gondoltam, hogy készítek erről egy összefoglaló diát. Az első és legfontosabb pont az az, hogy ismernünk kell a felhasználóinkat. Tudnunk kell, hogy kiket akarunk azonosítani, mit kell róluk tudni, a nevüket, e-mail címüket, kell, hogy legyen egy azonosítójuk, és ami nagyon fontos az, hogy tudnunk kell, hogy pontosan milyen viszonyban állnak velünk. A legegyszerűbb dolog az, hogy hallgató, oktató vagy dolgozó, de emellett még van 3-4 egyéb viszony is, amit megadhatunk. Senki nem írja elő azt, hogy pontosan mit jelentenek ezek az értékek. Csak az a lényeg, hogy az intézmény, tehát hogy ezeket a dolgokat az intézmény állítani fogja a felhasználójáról, és ezért ezt gondolja komolyan. Tehát ténylegesen azoknak adjon mondjuk oktató viszonyt, akiket őt amúgy belül is oktatónak képzel, gondol. Hogyha egyszer már megvan ez a felhasználói adatbázis, akkor ez alapján tudjuk a felhasználókat azonosítani, és tudjuk az adataikat lekérdezni. Ez hát praktikusan két dolgot jelent, vagy egy megfelelően megfogalmazott szelektet egy adatbázisban, vagy akár több adatbázisban, vagy egy vagy több LDAP, vagy Active Directory Search megfogalmazását jelenti. Hogyha ez megvan, akkor telepíteni kell egy IDP-t, aminek van néhány technikai lépése, vagy tehát a Simplicity PHP vagy a Sigora szoftvert javasoljuk, vagy használjuk a samuelidp.io szolgáltatást, főleg akkor, hogyha már sikerül ebben megvalósítani a távoli adatbázishoz való kapcsolatot, amit egyébként kicsit kiegészíteném az előző előadást, nem csak technikai nehézségek miatt nem csináltunk meg. Koncepcionális különbséget jelent ugyanis az, hogy felhasználókat kézzel tartunk karban egy a cloudban, vagy pedig hozzáengedjük a belső adatbázisunkhoz, hozzáengedünk a belső adatbázisunkhoz egy tőlünk független külső szolgáltatót. Ez még önmagában nem, tehát ez önmagában is egy kicsit érzékeny terület, ami viszont különösen érzékenyté teszi ezt az egészet, az az, hogy az azonosítás az a cloudban hostolt IDP esetén, az a cloudban történik. Tehát a felhasználók a cloud számára adják meg a jelszavaikat, és hát nulladik körben attól riadt vissza a samuelidp.io csapata, hogy itt most elárasztják őket a felhasználók, és megadják nekik a jelszavaikat. Ezt kezelni nagy felelősség. Ezért én mindenkit bátorítok arra, hogy járja végig a nehezebb utat, és telepítsenek IDP-t maguknak. Erre készítettünk, és karbon is fogjuk tartani azt a leírást, ami végig segíti az embert. Nem egy olyan nagyon nehéz dolog amúgy, nyílt forrású szoftverekkel lehet dolgozni. Nincsen ennek különösebb költsége, igazából emberi erőforrás vonalon sem. És ha ezzel mind megvagyunk, akkor nincs más hátra csatlakozni, alá kell írni egy szerződést, erről majd még később beszélni fogok, hogy ezzel azért vannak buktatók, regisztrálni kell az IDP-t, és olvasni kell a metaadatokat. A föderáció kapcsolatait próbáltam ezen a dián felvázolni. A 215 belső SP van, tehát olyan belső szolgáltatás, amiket az intézmények nem akarnak igazából megosztani egymással, de sokkal kényelmesebb számukra a mindenki számára elérhető EduID-t használni, mint az, hogy ezekre külön azonosítási módokat használjanak, vagy vezessenek be. A Sulinet Föderáció az technikailag nem része a Magyar Felsőoktatási Azonosítási Szövetségnek. Távlatilag azt gondolom, hogy megfontolandó, hogy kössük össze a kettőt. Itt ami miatt a leginkább visszariadtunk tőle, az az, hogy nagyon sok a 18 év, tehát a nem jogképes felhasználó, és erre sok szolgáltatásunk nincsen fölkészítve. Na és ami még kapcsolat, az a Nemzetközi Föderációk Föderációja, az EduGain, amiben 43 föderáció van, és több mint, hát itt akkor megoszlanak az elképzelések, hát én azt gondolom, hogy több mint 3000 különböző intézményt képviselnek, ugyanis vannak olyan föderációk, amelyek egy IDP mögött több intézményt is elrejtenek. Tehát összesen 3900 scope van most jelenleg az EduGain-ben. Az látható, hogy azért ez egy elég jelentős nemzetközi intézményszám. Több mint 1500 szolgáltatás van az EduGain-ben. Amit a föderáció biztosít, az tehát ezek közül három szolgáltatást emeltem ki. Az egyik az, hogy ez a Discovery Service, amely arra szolgál, hogy egy szolgáltatás egy felhasználóról ki tudja találni, hogy honnan jött, honnan való. A WHO szolgáltatás, amellyel átmeneti identitásokat lehet biztosítani, olyan identitásokat, akiket valaki ismer, és hajlandó szponzorálni. És az ő számukra lehetséges az is, hogy Facebookkal, vagy Google-lel, vagy egyéb ilyen szociális hálózatokkal együtt használják, és így tudják magukat azonosítani a föderációs SP-k számára. Ez természetesen, tehát ennél az azonosításnál ez világossá válik a szolgáltatás számára is, hogy ez egy WHO-s felhasználó, tehát hogyha valaki ezeket a felhasználókat nem akarja kiszolgálni, akkor szíve joga megtagadhatja a szolgáltatást. Nem sokára kezdődik a tagok tanácsa workshop, és ott hosszasan fogunk beszélni erről a szolgáltatásról, és nekem lesz ott egy rövid kirohanásom is, hogy ezt miért ne használjuk, de egyébként szerintem ez egy nagyon jó dolog, de lehetőleg ne használjuk. A harmadik, amit szeretnék kiemelni, az a HEXA, ami arra szolgál, hogy nagyon hatékonyan kezeljünk dinamikusan változó csoportokat. És lehetőleg ezeket a csoportokat azok tartsák karban, akik ténylegesen ismerik és menedzserik ezeket a csapatokat. Tehát adott esetben egy intézményen belüli, vagy több intézmény közötti ad-hoc együttműködésnek a tagjait. Nagyon sok, egyre több általunk fejlesztett szolgáltatás használja a HEXA-t, és ez a dinamikus és delegált adminisztrációs modell azt hiszem, hogy már elég sok helyen bizonyított is. Szeretnék egy pár szót mondani arról az elmúlt év szervezeti változásairól is, amik érintették az EduID-t. Ezt ugye az NIF intézet hozta létre ezt a szövetséget, még valamikor 2009-ben, hosszú együttműködés során, és az NIF intézet beolvatta KIFÜ-be 2016. szeptemberében. Úgy alakult, hogy az EduID továbbra is az NIF program része maradt, de az üzemeltetők közül néhányan már nem KIFÜ, legtöbben már nem vagyunk KIFÜ alkalmazottak. És ezért született egy megállapodás, egyelőre elsősorban szóban, de remélhetőleg előbb-utóbb ez papírra is kerül, hogy a föderáció üzemeltetésében és további fejlesztésében részt vesz az MTS TAKI, és segíti azt, hogy a KIFÜ az NIF program részeként tovább tudja működtetni az EduID Föderációt. Azt gondolom az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján, hogy ez működőképes. Részben azért, mert a személyek megmaradtak. Részben azért is, mert sokkal... Tehát azt gondolom, hogy ez olyan szempontból nem feltétlenül lesz rossz, sőt, nem lesz rossz az EduID résztvevőknek, hogy sokkal fókuszáltabb központi föderációs operátori teljesítményt kaphatnak. Ez egy elismert feladat lett a KIFÜ-ben, és dedikált erőforrások vannak ráállítva azt, aki van. Azt hiszem, most ez egy személyes rész, régóta dolgoztam én is az NIF programban, és az EduID-t is igazából az NIF program részeként tudom én elképzelni, és azt gondolom, hogy az egész ez nem egy elsősorban anyagi vállalkozás, hanem a mobilitás biztosításával szeretné szolgálni a felsőoktatásnak a felzárkózását a nemzetközi élvonalhoz. Én azt gondolom, hogy a jelen körülmények között ezt így tudjuk a leghatékonyabban csinálni. És várhatóak fejlesztések is, ezekről részletesen elsősorban az edugény integrációnak a részleteiről a pár perc múlva kezdődő tagok tanácsa workshopon beszélni fogunk, de folyamatban van a Hexának a továbbfejlesztése, amely hát már igencsak kiállt egy új és hatékonyabban működő grafikus interfész iránt, és amit nagyon fontosnak tartok, hogy a könyvtárakkal való együttműködést azt mindenképpen szorosabbá kell tenni, és az előzetes információk alapján erre minden esély megvan. Köszönöm szépen a figyelmet, a bővebb információ ezeken az elérhetőségeken található, és valójában, ha esetleg vannak kérdések, akkor arra igyekszem válaszolni, egyébként pedig kezdenénk majd a tagok tanácsát.
Köszönöm szépen! Köszönöm.